Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Mielink című műsorunk soron következő adásában. A mai adásunkban egy roppant izgalmas történelmi időszakhoz érkezünk, év szerint pedig 1938. Ez az év a felvidék és az összmagyarság szempontjából több szempontból is nagyon-nagyon érdekes és tartalmas év volt. Szokásunkhoz híven köszöntöm itt a vonalban a műsorunk állandó szakértő vendégét, dr. Molnár Imrét.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Most pedig nem is csigázom tovább a hallgatókat. Ha az 1938-as évről beszélünk, akkor azt hiszem két dolog ugrik be, és talán az egyik, ami kevésbé van bent a köztudatban, bár ebben az évben azért elég erősen beúszik, az a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Ezt már korábban egy kicsit érintettük, meg idéztünk Eszterházy Jánostól néhány szöveget, de mégis talán hozzuk szóba, hogy Eszterházy János hogy is kapcsolódott a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz, amit Budapesten tartottak 1938-ban.
Eszterházy János nagyon nagy reményeket fűzött az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszushoz, és nagyon aktívan bekapcsolódott annak előkészületeibe is. Több ezzel kapcsolatos beszéde, írása is elhangzott. Már 1937-ben a Prágai Magyar Hírlap megkérdezte, hogy mit vár az Eucharisztikus Világkongresszustól, és hát Eszterházy elsősorban azt emelte ki, hogy ez a világkongresszus a Szent István évében kerül megrendezésre, és ezt mint úgy fogta föl, mint egy a katolikus egyház részéről egy elégtétel, egy különleges elégtétel, ahogy ő mondta, a sors próbálta magyar nemzet számára. A Szent Atya és a katolikus egyház és Eszterházy János életében, politizálásában mindig nagy tiszteletnek örvendett, és mindig a legelső helyen állt. Úgy vélte, hogy a világ katolikus vallásának a központja Vatikán, ha ilyen döntést hozott, hogy Budapesten rendezik a világkongresszust, az Eucharisztikus Világkongresszust, akkor az majd bizonyos értelemben a magyarság legfájóbb sebének, akkori legfájóbb sebének, a kisebbségi problémának a megoldását is valami módon magával fogja hozni. Eszterházy János arra gondolt, hogy a katolikus egyházban nincsenek kisebbségek, nincsenek többségi vagy kisebbségi nemzetek, nincs a hívek nincsenek osztályozva első vagy másodrangú egyháztagoknak meg szerint, hanem minden hívő egyenlő, hiszen Krisztus minden hívőnek elhozta a megváltást. És ezért ez az egyházi tanítás lehet talán az alapja annak, hogy az államok is követni fogják majd az egyház példáját. Nem csak ebbe egymással egyenlőnek tekintik saját állampolgáraikat, hanem abban is, hogy nem tesznek különbséget a társadalmi előmenetelben sem az egyes nemzetek tagjai között. Ahogy ő mondta, az egyházban ugyan hierarchia uralkodik, de mégis előfordul az, hogy legszegényebb családokból, családi háttérrel rendelkező hivatások is eljutnak az egyház legmagasabb szintjéig sokszor. Célzott itt például Serédi Justinianra, ugye, aki Deákiból származik, és tulajdonképpen egy tetőfedő családnak a gyermeke volt, és jutott el a katolikus egyház legmagasabb szintjére a magyar esztergomi prímási, bíborosi prímási székbe. Tehát Eszterházy Jánosnak ez volt a második ilyen fontos meglátása, hogy az államok se tegyenek különbséget a társadalmi előmenetelben, abból a szempontból, hogy ki milyen nemzetből, nemzetiségből származik. És a harmadik ilyen dolog, amit így kiemelnék, hogy kevesen tudják, hogy az 1938-as világkongresszust Magyarország úgy tudta megrendezni, hogy igazából két jelölt volt erre a kongresszusra, Lengyelország és Magyarország. És Lengyelország, amely ugye 1921-ben a Versailles békeszerződéssel került vissza Európa és a világ térképére, és korábban három részre szakítva létezett. Lengyelország számára is nagyon fontos lett volna ez a világkongresszus, hogy láttassa magát, hogy megmutassa önmagát, képességét, létezését. Ám a lengyelek, lengyel testvérek, lemondtak a rendezés jogáról, és ezt átengedték Magyarország számára. Eszterházynak, mint félig lengyelnek, nagyon fontosak voltak a lengyel bíborosnak és prímásnak, August Hollónak a 38-as kongresszus során, illetve annak egyik nyitó előadásában elhangzott mondatai, melyek szerint Magyarország Európa közepén áll, és bástyaként áll őrt a kommunista és a keresztény ellenes tanok veszélyével szemben. Tehát Magyarország egy bástya, és ez a világkongresszus és az akkori újpogány tanok a nácizmus, a bolsevizmus eszméivel szemben egy kiállás, egy tanúságtétel volt a keresztény hit igazságai mellett, a katolicizmus, a katolikus egyház mellett és Krisztus tanítása, Krisztus megvallása mellett. Eszterházy János is így készítette föl övéit, és hát egy nagy számú magyar zarándokcsoporttal a Fölvidékről vett részt. Egyébként a külföldi zarándokok közül így a legnagyobb létszámú csoport kb. 8000-nyi fő éppen az akkori Csehszlovákiából jött Magyarországra, és hát ennek a 8000 főnek a túlnyomó többsége, mondhatnám azt, az a fölvidéki magyarokból állt össze.
Akkor most hallgassuk meg Eszterházy János gondolatait a kongresszussal kapcsolatban, amit a felvidéki magyarokhoz intézett.
A szomszédságunkban, határainkon túl, ezer meg ezer harangnak zúgása és kongása, nem egyedül ezer meg ezer ottani magyar lelket rász föl hétköznapjából, hanem áthat a lelkek rádióján mi hozzánk is, és megreszketteti a mi szíveinket is. A nagy ünnepi előkészületek, amelyek most Magyarországon teljes fölkészültséggel megindulnak, nem egyedül egyházi és liturgikus szempontból hatalmas jelentőségű események előfutárai, hanem úgy érezzük, egyben magyar ünnepet is vezetnek be. Ebből a nagy magyar ünnepből részt kell kérnünk nekünk, itteni magyaroknak is. Ez ünnep kapcsán az a remény lebeg előttünk, hogy az a nagy lelki megmozdulás és lelki megújulás, amely most megindul, a kereszténység és katolicizmus lényegének megfelelően kell, hogy olyan belátásra vezessen, amely, ha ismer is kisebb népeket és nemzeteket, de ember és ember között az egyenlő kötelességek mellett nem ismer kisebb jogokat. A budapesti eukarisztikus világkongresszus, amelyet az első magyar királynak, Szent Istvánnak évében rendeznek meg, vallási és általános magyar szempontból is megérdemli, hogy nem csak szívvel és lélekkel, de személyes megjelenésünkkel is részt vegyünk annak ünnepségeiben. Mi magyarok különös elégtétellel láthatjuk azt, hogy sors próbálta nemzetünket érte a Szentatya kitüntetése, amellyel ennek a világra szóló ünnepségnek székhelyéül Magyarország fővárosát jelölte ki. Sok mély tanulságot is tartalmaz ez a kongresszus annak vallási jelentőségén kívül.
Mint a történelmet kicsit ismerő emberek tudják, hogy 1938 nem csak az eukarisztikus kongresszusról volt híres, a világ és a közép-európai politika is erősen mozgásba lendült, és komoly konfliktusok voltak készülőben. A térségünket hogy érintette ez az év?
1938 már a csehszlovák válság, Csehszlovákia fennállása válságának az éve is volt, és az eukarisztikus kongresszus ideje alatt már folytak a különböző találgatások, tanácskozások is Csehszlovákia jövőjét illetően. Eszterházy Jánosnak köszönhetően egy ilyen tanácskozás, vagy több ilyen tanácskozásra is sor került a magyar állam különböző szintű vezetői és a szlovák politikusok között. József Tiszó például részt vett az eukarisztikus kongresszusra érkező zarándokok között Budapesten. Akkor ő a csehszlovák kormány tagja volt, a csehszlovák kormánynak megbeszéléseket folytatott Kánya Kálmánnal, magyar külügyminiszterrel, másokkal is. Akkor merült föl először ezek során, a tárgyalások során, hogy Szlovákia, amennyiben nem kapja meg az őt megillető jogokat a cseh hatalomtól, a cseh politikai uralkodó rétegtől, vagy mondhatnám azt inkább, hogy a cseh elittől, akkor esetleg másfajta állami berendezkedési megoldást szeretne a maga számára kialakítani. Nem merült még föl a gondolata a szlovák önállóságnak akkor, Ezért magyar részről történtek bizonyos felajánlások, ahogy amennyiben Szlovákia visszatér a magyar királyság állam keretébe, úgy mindazokat a többlet jogokat, és beleértve a szlovák autonómiát is megkapja, amit 20 éven keresztül a csehek nem voltak hajlandók biztosítani számukra. Tehát ez Szerhezián is egyrészt kísérletet tett arra, hogy a szlovák néppártot közelebb hozza a jogos magyar határrendezési igényekhez. Másrészt pedig ő maga elég széleskörű nemzetközi diplomáciai akcióba kezd, elsősorban Lengyelország felé. Lengyelországban próbál egy garanciát találni, hogy amennyiben a szlovákok idegenkednének a Magyarországhoz való visszatéréstől, úgy Lengyelország egyfajta garanciaként szerepeljen ebben a közeledésben, és ez már egy magyar-szlovák-lengyel-közép-európai föderáció irányába mutatott ez az elképzelés. Azonban hozzá kell tennünk azt is, hogy Eszterházyt és pártját is nagyon komoly kísértés éri a német politika részéről. Szudéta német pártok is, és a közvetlen a német politika is, Ausztria bekebelezése után, az Anschluss után Németország bécsi helytartója, Seyss Inquart, arra próbálja rábírni Eszterházy Jánost, hogy a szudéta németekhez hasonlóan pártjával ő is tömegtüntetéseket, rebelliókat, zavargásokat próbáljon Szlovákiában szervezni a csehszlovák kormány és a kormányhatalom ellen, és ez majd okot ad arra, hogy Magyarország esetleg Németországgal együtt beavatkozzon, és hát ne csak Csehországot, hanem Szlovákiát is megszállja. Eszterházy János kereken elutasította, gondolkodás nélkül elutasította ezeket az ajánlatokat, és bár volt több alkalom is, amikor találkozott a szudéta németek vezetőivel, igazából semmiféle megegyezésre nem volt hajlandó, valamiféle közös akcióprogram kialakításához vezetett volna. Itt hozzá tennénk még azt, hogy ugyanakkor a szlovák nemzet már nagyon határozottan követeli a szlovák autonómiát, és Eszterházy János is, bár sose követelt magyar autonómiát a vidéki magyarság részére, de önrendelkezési jogot igen. Tehát azt, hogy akár népszavazással, akár más módon is a szlovákiai magyarság saját maga lehessen az életének, a jövőjének a gazdája. Kérdezzék meg őt is, ne a feje fölött döntsenek arról, hogy mit és mi, és hogyan és milyen jövője lesz majd ennek a magyar népcsoportnak Csehszlovákiában. Az, hogy 1938 nyarára, őszére radikalizálódnak a magyar követelések, de nem a viselkedés radikalizálódik, tehát tegyük hozzá. Ez elsősorban annak is köszönhető, hogy Csehszlovákia az eltelt 20 év során nem volt képes semmilyen kisebbségi statútumot, kisebbségi törvényt kidolgozni az országában élő kisebbségi népcsoportok számára. Így a 38-ban hatalomra kerülő Milan Hodzsa miniszterelnök ugyan elkészített egy ilyen kisebbségi törvénytervezetet, ezt azonban elfogadni a csehszlovák parlament már nem tudta, hiszen München után ugye lemond a csehszlovák kormány a Müncheni egyezmény után, és igazából semmilyen kibontakozás iránya nem látszódik a csehszlovák államkereten belül a magyarság számára. Ekkor Eszterházy János az Egyesült Magyar Párt parlamenti klubjával megalapította a Magyar Nemzeti Tanácsot, és 6 pontban terjesztette elő a magyar kisebbség legfontosabb követeléseit. Az első az, hogy a csehszlovák hadsereget vonják ki a magyar lakta területekről, hogy a magyar nemzetiségű katonákat engedjék haza, és ugye akkor még nem lehetett tudni, hogy egy háborús konfliktusba nem kell részt venniük, tehát hogy ezek a katonák ne legyenek részei semmiféle konfliktusnak, hogy engedjék szabadon a politikai foglyokat, hogy a magyaroktól elvett ingóságokat kárpótolják, vagy pedig szolgáltassák vissza. Ezek ugye főleg a Csehszlovákia védelmében a határ mellett fölépített erődrendszer miatt kisajátított magyar gazdák földjeiről van itt szó. Ezeknek az így bekövetkezett károknak a kárpótlását is kéri Eszterházy János, és hogy az Egyesült Magyar Párt kapjon gyülekezési sajtószabadságot, és a magyar lakta területeken pedig az Egyesült Magyar Párt azok részei lehessenek a közhatalom gyakorlásának, tehát legyenek benne a helyi tanácsokba, nemzeti tanácsokba. Tehát ezek a követelések természetesen süket fülekre találtak, és így jutunk el oda, hogy 1938. októberében a müncheni döntés előírásának megfelelően megkezdődnek a magyar-csehszlovák határrendezési, határkiigazítási tárgyalások.
Most hallgassuk meg dr. Szarka László, a SEH János Egyetem tanárának és a Rubikon Intézet főmunkatársának gondolatait Csehszlovákia felbomlásának körülményeiről.
A csehszlovák válságot a két világháború között 1935-től számítjuk. Ebben az évben többé-kevésbé kiderült, hogy az európai kollektív biztonság eszméje nem működik. A francia diplomáciának azok az erőfeszítései, a Szovjetuniót bevonja, hogy egy keleti Lokarnóval próbálják biztosítani Németországgal szemben a kelet-európai szövetségeseknek a sorsát, hogy megerősítsék a Kisantantnak a pozícióit. Ezek mind sorra csődöt mondtak. Németország ugyanis egyre erőteljesebb tudott nem csak a közvetlen szomszédságára nyomást gyakorolni, hanem a nagyhatalmakra is, amely nagyhatalmak a Anglia, Franciaország és természetesen Olaszország is inkább a békés megoldásokat az úgynevezett kiegyezési, az appeasement politikai jegyében próbáltak megoldásokat találni Berlinnel, illetve Hitlerrel. 1938-ra a helyzet olyan mértékben vált igazán bonyolultabbá, hogy Hitler elhatározta magát az első agresszív lépésére. 38 márciusában az úgynevezett virágháború jegyében bevonul Bécsbe az Anschluss, amelyet az osztrákok maguk is 20 év alatt végig szorgalmaztak. Hitlernek ezzel az egyoldalú lépésével megvalósult, és ezzel Csehszlovákia geopolitikai szomszédságpolitikai helyzete teljes mértékben átalakult, hiszen gyakorlatilag észak, nyugat és dél felől a harmadik birodalomnak a szomszédjává vált. Innentől kezdve élesedik ki a csehszlovák válság, méghozzá két irányban. Az egyik irány az nyilván a belső viszonyoknak az elmérgesedése, a szudétanémet pártnak a hatalmas választási győzelme, a szlovák és a ruszin autonómia kérdésének a kiéleződése, és ezek mellett kisebb súllyal a lengyel és a magyar kérdésnek a kiéleződése is. Ezt a belpolitikai helyzetet természetesen a nagyhatalmak is nyomon követték, és jól lehet Milan Hodzsa, az akkori csehszlovák miniszterelnök, illetve Edvard Beneš, az ország második köztársasági elnöke, akit annak idején a szlovákok és még a magyar, az Egyesült Magyar Párt szenátorainak és képviselőinek a többsége is megszavazott, rádöbbentek arra, hogy a kisebbségi kérdések, illetve Csehszlovákia külpolitikai elszigetelődése nagyon szorosan összefügg egymással. Egymást érték Hodzsának és Benesnek azok az elképzelései, tervei, összesen 4 terv született arra, hogy hogyan lehetne Csehszlovákiát nemzetségpolitikailag konszolidálni, és hát megpróbáltak elébe menni ezeknek a külföldi támogatásoknak. 1938. szeptemberében azonban a legfontosabb szövetségesek, Franciaország és Anglia, majdnem ultimátumszerűen követelték Csehszlovákia engedékeny magatartását, hogy fogadja el azokat a Hitler által kezdeményezett javaslatokat, amelyek elvezettek aztán 1938. szeptember 29-én és 30-án a müncheni szerződéshez, ahhoz a szerződéshez, amely Csehszlovákiáról leválasztott közel 30 ezer négyzetkilométernyi területet, a német többségű, szudéta német többségű területeket, és amely müncheni szerződés egy külön záradékban azt is előírta, hogy Csehszlovákiának Lengyelországgal és Magyarországgal meg kell egyeznie a két kisebbség kérdéséről. Többé-kevésbé a müncheni Ezek alapján, azaz az 1910-es népszámlálás figyelembe véve a két kisebbség által lakott területnek a átadása volt a cél. Tehát ezek játszottak egyben, és hát gyakorlatilag Csehszlovákia Benes a kétszeri mozgósítás ellenére, a májusi és a szeptemberi mozgósítás ellenére is végül is belátták, hogy a harmadik birodalommal szemben a szövetségesek tétlensége, sőt ultimatív jellegű követeléseivel szemben nincs igazából lehetőség. Májusokat iratkoznak, hogyha illet volna, hogyha szembeszáll Csehszlovákiával, bebizonyítják katonailag, hogy Csehszlovákia tulajdonképpen képes lett volna megállítani a harmadik birodalmat a jól felfegyverzett határvidéken. Ma már azonban tudjuk, hogy geopolitikailag, nagypolitikailag Csehszlovákiát maguk a szövetségesek is áttengették Németországba.
Gyakran elhangzik a vád, hogy személyesen maga Esterházy János is felelős Csehszlovákia szétverésért, úgymond belső bomlasztással. Ez hogy néz ki a szakma szemével manapság?
Hát attól függ természetesen, a cseh szakma, a szlovák szakma vagy a magyar szakma érvelésére kíváncsiak. Valójában az a helyzet, hogy mint minden kisebbségi politikus a 20. század Közép-Európájában egyszerre szorul bele egy közösségépítő feladatkörbe, amikor a közösség érdekei, a közösség jogvédelme a fontos, másrészt a közvetítő szerepbe, amikor az anyaország és a befogadó állam kormányzatai között kell közvetítenie. A harmadik szerep pedig nyilvánvalóan az, hogy olyan célokat tűzön ki maga elé, amely célok a legoptimálisabbak. Esterházy kezdettől fogva autonomista volt, egy sajátságos módon ő Szlovákia és Kárpátalja autonómiáját tartotta a legfontosabb politikai célnak. Emögött azonban ott volt nyilvánvalóan az is, hogy Esterházy János a magyar kormány revíziós politikájával összeegyeztetve gondolta a szlovák autonómia, illetve a kárpátaljai autonómia megvalósulását. Ez az úgynevezett integrális revízió, amennyiben a szlovákok megszerzik az autonómiát, és a ruszinok ezt az autonómiát valójában a Szent Istváni magyar állam keretei között látta volna ideálisan kiteljesíthetőnek Esterházy. Ez természetesen cseh és szlovák olvasatban maga a fertő, maga a bűn. Magyar megfontolások ezt egy jó ideig elképzelhetőnek tartották. Az 1938 májusi eukarisztikus kongresszuson József Tiszó tárgyaltánya a külügyminiszterrel Budapesten is, ahol fölmerült az, hogy egy központi szlovák kormányzattal az élen, egy központi szlovák országgyűléssel és messzemenő autonómiával elképzelhetőnek tartotta elméletileg Tiszó a Magyarországon belüli autonómiát. Ugyanakkor Tiszó politikailag kezdettől fogva a Csehszlovákián belüli autonómiát tartotta fontosnak. Az eukarisztikus kongresszusról hazatérve a Pittsburghi Egyezmény 20. évfordulójára rendezett pozsonyi nagygyűlésen pár nappal a budapesti tárgyalása után már úgy mondja, azt állítja a nagygyűlés előtt, hogy az autonómia Csehszlovákia megmentésének az eszköze. Tehát ebből a szempontból Esterházy nem tudta befolyásolni az események alakulását, megpróbálta a lengyel tárgyalásai során is ebbe az irányba vinni. A lengyelek nagyon szerették volna, hogyha egy magyarországi megoldás születik a szlovák és a ruszin kérdésre. Ezzel, mint egy bécre jön Németországgal szemben egy erős lengyel-szlovák ruszin-magyar blokk. Ennek a realitása azonban a harmadik birodalom erejének, a nyugatiak csődjének a hatására egyre kisebb volt, egyre minimálisabb volt, és Hitler nagyon gyorsan észrevette, hogy a szlovák autonómia törekvések mögött valójában egy szlovák önállósulási törekvés is van, ami számára a Szovjetunió elleni háborúra készülő Hitler számára egy nagyon fontos tényező volt, hogy legyen egy új bábállam itt Európa közepén.
Mint már korábban Imre is említette, a határkiigazítás a felvidéki magyarságot is kész helyzet elé állította, és gyakorlatilag egy olyan helyzet állt elő, hogy az a veszély fenyegetett, hogy újra róluk döntenek, de nélkülük. Esterházy Jánost is kész helyzet elé állította ez az esemény. Hogy próbálta kivenni az élét a szlovák és magyar konfliktusoknak a határkiigazítás kapcsán?
Igen, 1938. október 9-én Komáromban kezdődtek meg a magyar-csehszlovák határkiigazítási tárgyalások. Máig is állnak ezek az épületek Komáromban, ahol találkozott egymással a magyar és a szlovák tárgyaló delegáció, és bár Esterházy Jánost nem engedték közel a tárgyalóasztalhoz. Ő maga ezt most ugye rendkívül módon a személyre vették, készségesen segíteni próbálta a tárgyalások igazságosabbá tételét. Itt ugyanis arról volt szó, hogy a müncheni döntéshozók utasításba adták tulajdonképpen a négy európai, akkori európai nagyhatalom, tehát Franciaország, Anglia, Olaszország és Németország, mint egy utasításba adták, hogy a magyar és csehszlovák fél rendezze egymással vitás határvonalát, és a csehszlovák kormány ezt az utasítást elfogadva kijelölt egy tárgyaló delegációt, melynek többek között József Tiso is tagja volt, illetve tagjai voltak azok a szlovák miniszterek, akik a Tiso-féle néppárt tagjaiként voltak egyben a csehszlovák kormánynak is. Eszterházy János, mint mondtam, nem vehetett részt a tárgyalásokon, amelyek elég feszült légkörbe zajlottak. Ennek a érthető oka az volt, hogy a szlovákokból álló csehszlovák tárgyaló delegáció nem kívánta az ódiumát magára venni a Csehszlovákia idézőjelbe vett megcsonkításának. Tehát körülbelül hasonló módon érezhették magukat ők ott a komáromi tárgyalóasztalnál, mint a Trianonba kiküldött magyar küldöttség, amelynek a feladata volt aláírni a trianoni békeszerződést. A szlovák tárgyaló delegáció jól tudta, hogy később ők lesznek hibáztatva minden olyan döntésért, amely esetleg károsítja a szlovák nemzetet. És hát ilyen döntések bizony bőven adódtak ebbe ezeknek a tárgyalásoknak a során, hiszen nem létezett, illetve a meglévő tiszta magyar-szlovák etnikai határokon kívül számos olyan határterület létezett, ahol a lakosság vegyes létszámban volt jelen, és ezeknek a területeknek a kérdése jelentette igazán a megoldatlan kérdéseket, plusz az olyan nagyvárosoknak, mint Pozsony vagy Kassa, ezeknek a hovatartozása is súlyos kérdést jelentett, hiszen ezeknek ebben a városokban is már jelentős számú, általában többségi szlovák lakosság él. Így a tárgyalások végül is nem vezettek sikerre, bár kb. 90%-ban megegyeztek egymással, megegyezett egymással a magyar és a szlovák fél, és Eszterházy János a maradék 10%-nak a megoldására valamiféle kompromisszumos megoldást képzelt el, amelyet a magyar és a szlovák félnek kellene kidolgoznia annak érdekében, hogy megszűnjön a feszültség és a gyűlölet helyett egy békés megegyezés, egy kompromisszum lépjen fel a határkérdésben a magyarok és a szlovákok között. Erre a félre fölajánlotta saját kastélyát egy esti vacsorára ott Nyitraújlakon, vagy akár valamelyik más magyar hasonló udvarházat vagy kastélyt ott a csalló közben, ahol kötetlen formában egy ebéd vagy egy vacsora keretében elbeszélgethetne egymással a magyar és a szlovák fél, és így előkészíthetnének együtt egy kompromisszumos megoldást. És sajnos a két fél merevsége miatt ezt nem sikerült, ezt a kompromisszumot elérni, így a tárgyaló delegációk visszautalták a határ megállapítás kérdését a müncheni döntőbizottságnak, amelyből addigra már a két nyugat-európai nagyhatalom, tehát Franciaország és Anglia Hitler viselkedése miatt kihátrált. Így igazából a döntést az olasz és a német külügyminiszter hozta meg a magyar, az új magyar csehszlovák határkérdést illetően. Mint tudjuk, a november 1-én még jelenik meg Eszterházy Jánosnak az utolsó felhívása, amelyben a rend és a nyugalom megőrzésére szólítja fel a magyar lakosságot, hiszen az előre látható határrendezés örömére nagyon sok helyen a magyarság már háladó istentiszteleteket tartott, egyfajta eufórikus várakozással tekintett a küszöbben álló változások elébe, és hát bizony a csehszlovák hatalom kemény megtorlásokkal reagált ezekre a megmozdulásokra. 38 októberében például egy dunaszerdai izraelita vallású személyt, Stern Jenőt egyszerűen lelőtték, mivel kitűzte a magyar lobogót a dunaszerdai kaszárnyára. Csánat nem lőtték le másokat, más más helyen dördültek el lövések, őt statária és bíróság elé állították, halálos ítélet várt rá, és csak Eszterházy János gyors és hatékony közbenjárása mentette őt meg. Tehát a fölvidéki magyarság így módon Eszterházy kemény kérései mellett megmenekült a tömeges vérengzéstől, zavargásoktól. Így érte meg a november 2-ai bécsi Belvederben történt döntést, és az ennek nyomán bekövetkező visszacsatolást. A magyar kormány felajánlotta a Dél-Szlovákiában lévő magyar képviselők, a prágai magyar parlamenti képviselők részére felajánlotta a kooptálás lehetőségét, tehát ugye visszatért területeken nem rendeltek el újra választásokat, hanem a már korábban ott megválasztott csehszlovák parlamenti magyar képviselőket behívták a budapesti parlamentbe. Így Eszterházy János is megkapta ezt a lehetőséget. Ő azonban elutasította a magyar parlamenti képviselői, felsőházi képviselői tagságot, és Kassán, amikor Kassa átadásának az ünnepségére Horthy Miklós kormányzó is megjelent és beszédet mondott, ott Eszterházy János bejelentette, hogy ő Szlovákiában marad, a maradék magyarság ott nem kívánja elhagyni, és őket kívánja szolgálni a jövőben is. A sajtóban is megjelent ez a nyilatkozata egy kicsit bővebben, mint ahogy Kassán ezt elmondta. Ha megengedik, idézem az ő mondatait. Könnyű lett volna nekem is kényelmesebb, kevésbé felelősségteljes hivatást és munkakört választanom. Egy pillanatig sem foglalkoztam ezzel a gondolattal, mert elválaszthatatlanul összenőttem azzal a talajjal, melyet elődeim, őseim vérükkel és vérértékükkel tettek termékenyé. És azt mondja, hogy ezzel a magyar szülőfölddel összeforrott lelkemnek, szívemnek legkisebb része is, egész énem, egyéniségem, minden gondolatom, vágyam és reménységem. Azonban azt is hozzátette, hogy azt várja a többi visszamaradt magyartól is, hogy ne meneküljenek át Magyarországra, maradjon mindenki ott, ahová a sors állította, legyen éltető ereje a fönnmaradásáért küzdő magyar családnak, melyre fokozottan nagy feladatok várnak. És ebben az Úristen segítségét kéri Eszterházy János, és az imádságban való összefogást. Így fejezi be ezt a nyilatkozatot, hogy tudom, hogy az magyar testvéreim imája és az egy szeretetteljes testvéri együttérzése kísérni fogja minden lépésünket, melyet az új ösvényen majd megteszünk. Tehát itt egy új ösvény ígérete, vagy egy új ösvény, egy új út, egy új fejezet nyílik meg a fölvidéki magyarság előtt, az előtt, a maradék magyarság előtt, ami 1938-ban nem tér vissza a Magyarországhoz novemberében. Eszterházy János a realitás talajánál átérzi egyrészt az örömét a visszatért magyaroknak, másrészt látja azt is, hogy micsoda a letargiába kerül a maradt fölvidéki magyarság, de azt is látja, hogy hasonló letargia éri a Magyarországhoz csatolt szlovák lakosságot is, már pedig ezzel az új bécsi határral mintegy 200 ezer szlovákot csatolnak Magyarországhoz, a Magyar Királyság területére. És Eszterházy az ő érdekükben is megszólal Kassán, azt kéri a magyar kormánytól, Horthy Miklós kormányzótól, hogy a Magyarországhoz került szlovákok jogait tartsák tiszteletbe, és adják meg nekik mindazokat a jogokat, amelyeket ők nem maguk részére követelnek. Tehát arra céloz, hogy a kisebbségnek, nemzeti kisebbségnek önmagának kell meghatároznia azt, hogy milyen jogokra van szüksége a fennmaradásához, és meg kell hallgatni a kisebbség képviselőit is, éljenek a határ bármely oldalán, és ne a többségi hatalom, hanem maguk a kisebbségi nemzeti csoportok képviselői döntsék el azt, hogy mire van szükségük fönnmaradásukhoz, és ebben kell őket támogatni.
Műsoridőnk sajnos a végéhez ért, egy roppant érdekes és eseményteli korszaknak hallottuk az eseményeit. Köszönöm dr. Molnár Imrének, hogy ma is itt volt velünk a vonalban.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk voltak, valamint mindenkinek, aki közreműködött a mai adás elkészültében. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenről kérem.